Az a fiú, aki közönség előtt kéri meg a lány kezét, nem lánykérő, hanem cirkuszista. Tudom, hogy ez kényelmetlen kijelentés, hisz mindannyian valamilyen mértékig a cirkusz és a színház rabjai vagyunk. Egy ilyen világba születtünk bele, ebben nőttünk fel, és valamilyen mértékben mindannyian ragaszkodunk a cirkuszhoz. Nem tudunk cirkusz nélkül élni. Kell a felhajtás. Kérdés az, hogy miért fontos erről beszélni? Azért, kedves hallgatók, mert és egyáltalán mi köze van ennek a kijelentésnek az igazsághoz, amiről szoktunk beszélni ezen a csatornán, az ember és Isten dolgaihoz. Azért fontos erről beszélni, kedves hallgatók, mert megfigyelhetjük azt, hogy régebb, amikor még szerényebb körülmények között éltünk itt ezen a földön, nem volt ilyen nagy gazdagság, nem volt ilyen fényűzés, ugye, nem volt ilyen fényességűzés. Addig minden a meghitten történt, sokkal meghittebb volt minden, mint most. Régebb ahhoz, hogy egy fiú megkérje a lány kezét, nem volt szüksége neki az közönségre. Az egész family, meg az összes haver, meg mindenki, pia, alkohol, ugye, nagy lakoma, nem volt erre szükség. Régebb a lánykérő meg tudott történni egyszerű, szerény körülmények között is. Akár a réten, akár egy ilyen séta alkalmával a fiú és a lány sétáltak az erdőben, és a fiú, aki udvarolt a lánynak, már tegyük fel fél évet, vagy egy évet, kettőt, meghitt módon, ugye, nem volt ottan senki, csak az élő Isten, megkérdezte a lánytól, hogy lenne az ő felesége. És a lány szabadon dönthetett arról, hogy igen, vagy pedig nem. Most pedig sokszor az történik, hogy a lány ugye késztények elé van állítva, hatalmas közönség, a család, a barátok, mindenki elő van készítve, minden, az alkohol, a lakoma, minden elő van készítve. És a fiú akkor felteszi a kérdést, hogy leszel az én feleségem, vagy az én mennyasszonyom. És a lány hát jó esetben, örömében azt mondja, hogy igen. Rosszabb esetben meg az történik, kedves hallgatók, hogy kinnyában azt mondja, hogy igen, kinnyában. A megfelelési kényszer következtében azt mondja, hogy igen. Szégyelni azt mondani, hogy nem. Lehet utólag elmondja a srácnak, hogy te, ezt nem ikert volna, ez nem volt korrekt a részedről. Nem akartalak mindenki előtt leégetni, én most igent mondtam, de nem biztos, hogy ez fog működni közöttünk. Ez egy alatomos húzás volt részedről. Mi köze van az egész világnak ahhoz, hogy mi ketten ugye úgy döntünk, hogy összeházasodunk? Mi köze az egész világnak a mi döntésünkhöz? Miért kellett bevonni mindenkit egy ilyen kérdésbe? Miért kellett közönség neked, ugye? Jogosan teheti fel a kérdést a lány. Isten bocsássa meg, én nem akarok senki ellen beszélni, mert tudom, hogy lehetnek olyan, mondjam azt, ilyen leánykérők, ahol hát evel a módszerrel történt a lánykérés, és mindig, tehát még mindig tökéletesen működik a házasság, nincsen semmi probléma, hála Istennek. Csak arra próbálom felhívni a figyelmet, kedves hallgatók, hogy amikor a pasi, a fiúcska úgy dönt, hogy közönség előtt kéri meg a lány kezét, akkor úgy, hát, igazából nem is a lány kezét kérte meg, hanem az embertársai egyetértését, ugye kérte, azt hívta segítségül, ugye a tömegszellemet, mert valljuk be őszintén, hogyha ott van már, mit tudom én, 5 ember, 10 ember is, ott már jelen egy bizonyos tömegszellem, ugye, az uralkodik abban a szituációban. És nem teljesen biztos, hogy az a lány szabadon döntött, nem befolyásolva azáltal, hogy ott van az anyja, az apja, komámasszony, katonája, ugye, meg mindenki. Az a fiú, aki közönség előtt kéri meg a lány kezét, akinek közönségre van szüksége ahhoz, hogy megkéri a lány kezét, nem lánykérő, hanem cirkuszista. És azért fontos erről beszélni, mert ez a cirkusz történik a mai vallási mozgalmakban, ahol vannak ilyen úgynevezett altar call, ugye, tehát az oltárhoz hívás, akkor az emberek kimennek, ugye, persze azt megelőzi egy ilyen közös betöltekezés az ottani feelinggel, a zenével, ugye, meg valamelyest jelen van ez a, hát ahogy az előbb is mondtam, a tömeg által létrehozott szellemiség, egy ilyen átszellemültség, aminek következtében az emberek ugye úgy érzik, hogy hát igen, ők Istenhez akarnak fordulni. Oda mennek a pásztorhoz, és közösen imádkoznak, és ilyenkor sokszor megtörténik az, hogy egy hatalmas nagy megtérés történt, ugye, ünnepélyes megtérés, ami hát heteken belül teljesen elmúlt. Hol volt, hol nem volt, mint a mesékben. Pontosan úgy, mint ahogy történik a mai világban, ezekkel a nagy lánykérésekkel, nagy ünnep, pia, kaja, minden elő van készítve, mindenki rá van készülve, ugye izomból, és érdekes módon megtörténik az esküvő hasonlóképpen, ugye, tehát ugyanakkor a szertartással, hanem még nagyobb cirkusszal, és jó esetben tart a házasság 1-2 évet. És utána, mint ugye az örökfogadalom, az örökhűség hirtelen megszűnik, elmúlik, elillan, mint a köd, ugye, mint a kánfor. Ugyanezt történik ma a kereszténységben is. Hatalmas megtérések történnek, úgymond, viszont nem meghitt módon történik. Tehát amikor a lánykérő ugye maga a vallás, a keresztény felekezet, ugye hatalmas ilyen keresztény rockzene körítéssel, meg a dicsőítés, meg közös éneklés, meg minden úgy történik meg, akkor a lány, valljuk be őszintén, nem teljesen józan. Olyan értelemben, hogy hatása alatt van annak a szellemiségnek, ami körülvette őt abban a helységben, ott arra ugye az elektronikus zenére az emberek énekeltek, meg dicsőítettek, meg minden. És nem biztos, hogy neki az teljes meggyőződése volt, hogy ő át akar adni az életét Istennek, a Krisztus kezébe. Amikor Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, hogy imé az ajtód előtt állok és zörgetek, hogyha valaki meghallja az én szómat, és beenged, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Én ezt úgy hallom, hogy ez egyes számban van. Tehát nem azt mondja, hogy akik meghallják, bemegyek azokhoz. Az ajtón belül nem egy hatalmas gyülekezet van, nem egy hatalmas felekezet van. Pünkösdista, adventista, katolikus vagy akármilyen karizmatikus. Az ajtón belül nem embertömeg van és nem tömegnyomor van, hanem az ajtón belül csak te vagy és senki más, csak a te lelked, a te szíved van ott, érthető? És hogyha valaki hallja így a hívást, a zörgetést, és beengedi az életnek a fejedelmét az ő életébe, az már igen, azt már el lehet hinni, és itt már van egy kis esély arra, hogy ez a szövetség örök érvényű legyen. Mert nem egy cirkusznak a hatása alatt történt, köttetett meg a szövetség, hanem szabad akaratból, teljes meghittségben, ahol nem volt senki más, csak a fiú, a lánykérő és a lány, akikből ugye később lett a vőlegény és a menyasszony. Ugyanis a Pál levelei nagyon szépen ugye jelképesen Jézust vőlegénynek nevezik. Tehát, hogy ő a vőlegény, ő, aki az ajtó előtt áll, az emberek szívének az ajtaja előtt áll, és zörget külön-külön, minden egyes ajtó előtt, mindenkinek udvarol, személyesen, meghitt módon udvarol. És annak örül, hogyha valaki épp olyan meghittséggel, cirkusz nélkül, közönség nélkül azt tudja mondani, hogy igen, Uram, igen, meggyőztél, kívánok veled lenni, kívánok a mennyasszonyod lenni, kívánok a tiéd lenni. Örökre, ráadásul. És nem azért mondja ezt az Istenhez forduló lélek, tékozló fiú, tékozló leány. Mert ott van a havere, ott van az egész baráti kör, ott van a közönség, ott van az anyós, após, mindenki ott van. Hanem azért mondja, mert ő teljesen szabad, nincsen nyomás alatt. Nincs nyomás alatt. És teljes meghittségben, teljes örömében, kimondja teljes meggyőződéséből, és nem megfelelési kényszerből, kimondja, hogy igen, tegyél engemet a te mennyasszonyoddá, szentelj meg engemet, készítsél fel engemet, mossál meg engemet, fürdessél meg engemet, ugye? És így megtörténik az igazi, örök érvényű szövetség. Meghittségben, nem cirkuszban, nem a színházban, nem a tömegnyomorban, nem külső nyomásra, nem a keresztény elektronikus zene hatására, nem a mesterségesen generált betöltekezés hatására, hanem a vőlegény hívó szavának a hatására. Tehát nem volt szükség mesterségesen indukált szerelemre. Ez pont olyan, hogy egy jó házasságban, egy jó kapcsolatban nincsen szükség pornófilmekre ahhoz, hogy a férfi és a nő megkívánják egymást, közösüljenek, hogy annak legyen gyümölcse, a gyermek. Nincsen szükség semmi ehhez hasonlóra. Mert az jön magától. Így van-e? De ott, ahol a szentség mesterségesen van generálva, elektronikusan, a technika vívmányaival, könnyen megtörténhet az, hogy a lánykérésből nem lánykérés lesz, hanem cirkusz lesz. És ráadásul a lány, a tékozló fiú, a tékozló lány észre sem veszi, hogy ő nem Istennek mond igent. Nem a Krisztusnak mond igent, hanem egy szervezetnek, egy emberi szervezetnek mond igent. És bekerül ebbe a szervezetbe, igent mond, ott kínlódik és próbálja azt követni, miközben ő azt gondolja, hogy Istent követi, a vőlegényt követi. De nem, valójában nem. A pásztort követi. Úgymond a bérest követi. Bárcsak a pásztort követni. Mert a pásztor, ilyen csak egy van, a pásztor, a jó pásztor. Azért tartom fontosnak erről beszélni, drága embertársak, mert Mert ez a mesterséges lánykérés jelen van mindenhol. Jelen van a keresztény felekezetekben, gyülekezetekben, ugye, ahol a létszám szaporítás a cél. Jelen van a házasságban is, kapcsolatokban. Ahhoz, hogy nekem egy barátom Istenhez forduljon, Isten igazából, nincs szükség rám. Persze, lehet, hogy szükség volt az én bizonságtételemre, amely alapján ő megkívánta az élő Isten jelenlétét az ő életében. Persze, ez teljesen rendben van. Mi is csináltunk ilyet, hogy elmondtuk a bizonságainkat. Az illető személy megkívánta Isten országát, hogy megismerje őt, ugye? És utána ő szépen hazament, és ő az ő belső szobájában, meghittségben, ugye, ahogy Jézus mondta, átadta az életét Istennek, Krisztusnak, és kapott visszajelzést. Egyértelmű visszajelzést Istentől, hogy igen, igen, elfogadtalak, örökre az enyém vagy, oltalmazlak, néha megdorgállak, tanítalak, megelevenítelek, megtisztítalak, megszentellek. Kapott visszajelzést. Mert meghittségben, szentségben történt a lánykérő. Közönség nélkül, cirkusz nélkül, cirkuszi mutatvány nélkül, cirkuszi fények nélkül, és cirkuszi zenei aláfestés nélkül történt. Nem tud senki sem Istenhez fordulni, sem egy férfi, sem egy nő, csak azért, mert az ő felesége, vagy az ő férje már Istenhez fordult. Nem így működik. Nem fog senki sem Istenhez fordulni, csak azért, mert ima komandóznak érte valahol. Ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogyha valaki már meg van törve a hazugságtól, a bűnöktől, a bűnök súlyától, és érzi azt, hogy valami nem stimmel az ő életében, és elkezd őszintén keresni, az meg fogja hallani az örgetést, és beengedi az életnek a királyát az ő otthonába, az ő szívébe. Így történik. Teljes meghittségben, szemtől szemben, négy szem közt, két szív közt, drága embertársam. Mert mind látjuk az olyan házasságok, amelyek ottan 10, 16, 20, meg 100 szív közt köttettek, ugye, ezek az igenek, hát azok elég hamar elmúltak. Na, ugyanezt történik a vallásos világban is, hogy hirtelen beindul a lány, hogy jaj, mennyire kéne neki az Isten, mert ő Istent, ugye, avval a tömeg dicsőítéssel, avval a keresztény muzsikával azonosítja. De amikor hazamegy, akkor már nincsen sem zene, sem semmi, ugye. Elmúlt a varázs, elmúlt a szerelem, és elmúlt a hűség. Ez szokott történni általában, kedves hallgatók. Én remélem, hogy valaki ezt megértette. Az előző videóban beszéltem arról, hogy a témát kiéleztem egyértelműen arra, hogy Ádám nem tudja megtanítani a nőt kesztyűben dudálni. Tehát Ádám nem tudja helyettesíteni Istent. Az Édenkerttől errefelé az történt, hogy Ádám és Éva azt játszották, hogy Ádám majd megoldja az Éva problémáit, nem. És mivel, hogy azt hitték Éva is és Ádám is, hogy Ádám képes megoldani az Éva problémáit, így hát mind a ketten ugye a szakadék felé kezdtek menetelni, szakadékba estek sokan, mert elhitték, hogy Ádám az, aki megoldhatja az Éva problémáját. Tehát, hogyha a nő hallotta, például egy házasságban a nő hallotta a vőlegénynek a hangját, hallotta az örgetés az ajtón, és beengedte a vőlegényt teljes meghittségben, és igent mondott az ő hívására, az ő hívó szavára, ő nem tudja megadni ezt a férjének. Azt megcsinálhatja, hogy a férje is megkívánja általa a vőlegény jelenlétét az ő életében. Azáltal, hogy ő úgy viselkedik, hogy a vőlegénynek, a Krisztusnak a lelke van benne, ő irányítja, ugye, az ő életét. Van benne szeretet, van benne megbocsátás, van benne elengedés, türelem, és megvan benne minden, amire szükség van ahhoz, hogy a férfinak feltűnjön az, hogy ez a nő másképp szeret, mint korábban. És fordítva, hogyha a férfivel történik meg hamarabb a beengedés, ez a meghitt momentum, a cirkuszmentes momentum, amikor szemtől szemben, ugye két szív között befogadja az élet mesterét, az életnek a királyát az ő szívébe, akkor ugyanez meg kell történni a nővel is. A férfi ezt nem tudja odaadni, mert ez meghittségben történik. És hogyha nem meghittségben történik, akkor nem történik. Nem történik. Tovább fog menni a törvény, a hierarchia, a mózesi törvény, akár ugye. Hogy a nő elvárja a férfitól, hogy ő majd gondolkodik helyette, ő majd dönt helyette, vagy ő majd megcsinál mindent, amit meg kell csinálni, ugye, csettintésre, ugye, mert hát ő elvileg, ugye, ő Istenben van, és akkor számon lehet kérni, ugye, hogyha Istenben lennél, akkor te ezt cselekednéd, ugye? Hát honnitotta, hogy cselekedne, ha te nem vagy Istenben? Érthető? Tehát a nő honné tudhatja, hogy a férfi hogyan kell cselekedjen az igazság lelke által, hogyha ő nincs igazságban, ő nincsen benne az igazság lelkében. Ezért fontos, kedves hallgatók, hogy úgy a férfi, mint a nő, külön-külön, egyedül az ő belső szobájában, meghittségben mondjon igent a lány kérőre, aki azt mondja, hogy gyere velem, gyere beszélgessünk, beengedsz, hoztam valami kis uzsonát, hoztam finom bort, gyere beszélgessünk, megtanítalak, én téged személyesen. Aki erre nem mond igent, az hiába tombol, hiába megy tombolni egy gyülekezetbe, vagy hiába várja el egy pásztortól, akár egy férfitól, vagy akár bárki mástól, hogy őt majd ő megtanítja, és megad neki mindent, mert ez nem fog működni. Nem ez volt Istennek a terve, hanem az, hogy mindenki személyesen hozzá fohászkodjon, és megismerje az igazságot, és mindenki személyesen kapjon kijelentéseket tőle, és megteljen annak örömével, hogy ő hallja az élet szerzőjét, annak teremtőjét, és minden nap kenyere van tőle. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!